Igazi szülők. Titkok és tabuk nélkül az örökbefogadásról.
Igazi szülők.
Köszöntöm az Igazi Szülők podcast hallgatóit, én Bálint Judit vagyok, a műsorvezető társam Pácai Patrícia mentálhigiénés segítő, örökbefogadó anya, a bombonyú.hu weboldal szerzője. Szia Patti!
Sziasztok!
Ma először köszöntünk apukát a podcastban, Lényi Ádám író, újságíró, kommunikációs szakember a mai vendégünk, aki két kislány apukája, és mindketten nyílt örökbefogadás útján kerültek hozzá. Szia Ádám, köszönjük szépen, hogy itt vagy!
Sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Neked mi a tapasztalatod egyébként az örökbefogadás kapcsán apákat, mint hogyha nem nagyon kérdeznének? Elnyomva érzitek magatokat ezen a téren?
Nem. Most igazából ugye a beszélgetés előtt mondtad, hogy én leszek az első apuka, aki ebben a témában nyilatkozik, és így az jutott eszembe, hogy én ezen nem is gondolkodtam, így minden korábban is beszéltem már erről itt-ott, és nem is gondolkodtam ezen, hogy ez valami egyedi dolog lenne az apukák részéről, de nem, tehát hogy nem egy alapélményem, hogy egy ilyen elnyomottként élnék
ez ügyben. Téma egyáltalán, mondjuk férfi körökben, hogy ha elmész, és nem tudom, focizni, vagy a jó, hogy tudja, milyen férfi társaságban előszokott egyáltalán fordulni ez a kérdés, hogy a gyerekeid örökbefogadottak, vagy annyira természetes, hogy egyáltalán nem merül fel?
Hát egyrészt soha nem megyek focizni, másrészt, hát ugye mi erről az egészről a kezdetektől nyíltan kommunikálunk, tehát mi a környezetünkben is sokan tudják ezt, sőt, te is tudtad és felhívtál, tehát hogy mi korábban nem ismertük egymást, tehát hogy ez inkább igazából azt mondanám, hogy nem úgy része az életemnek, hogy ez így kitölti a napjaimat, hanem ez egy ilyen természetes része. Tehát hogy ez nem, tehát hogy mondjam, aki nem tudom, biciklivel jár, én mondjuk biciklivel járok, de hogy ez nem olyan, hogy akkor te reggel biciklisként ébredsz, és biciklisként fekszel le, és ez... És az örökbefogadás is ilyen, hogy ez egy módja annak, hogy mondjuk egy pár, egy házas pár volt család legyen. És ennyi, tehát hogy a mi életünk az semennyiben nem különbözik másokétól. A mi családunk az pontosan olyan, mint egy bármilyen másik család. Én nem tekintem tulajdonképpen egy ilyen a hétköznapjainkban ezt egy alapélménynek.
De érdekes, mert nálam ez fordítva van, vagy hát másképp én, mint nő, másképp élem ezt meg. Nálam, ahogy is mondjam, az identitásom része az, hogy én örökbefogadó anya vagyok. Nyilván mi is beszélünk, akivel beszélünk, nyíltan kommunikálunk. Nem akárkivel beszéljük ezt a témát meg, vagy hát nem tudom, az utca emberével feltétlenül nem beszélünk erről, de hát hogyha szembe jön a téma, akkor nyilván igen. Ugyanakkor nekem ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az énségemnek, vagy hogy is mondjam.
Nézd, ezt nem mondom, hogy nekünk nem rész az identitásunknak. Nyilván, és tehát, hogy nem, hogy sosem tagadom, és nyilván bizonyos értelemben büszke is vagyok rá, de hogy mi úgy élünk, mint bárki más, és azért gondolom, ti is úgy éltek, mint bárki más.
Ez így van. Ugyanakkor mondjuk a játszótéren, jó, mondjuk most már nagyobbak a gyerekeim, de azért a játszótéren még az elején eléggé sűrűn előjött ez a kérdés, hogy na és hogy neked milyen volt a szülés, vagy hogy hol szültél, vagy hogy hol...
Csak felbukkantál két nagyobb bacska gyerekkel.
Hogy igen, tehát hogy úgy eleve olyan látványos volt az,
hát, hogy... Nem kérdezték, hogy hol szültem, úgyhogy nekem ez nem volt.
Mondjuk az óriási különbség kettőtök között az, hogy nyílt örökbefogadással vettétek magatokhoz a gyerekeiteket, a kislányokat, és ugye a nyílt örökbefogadás meg csak kisbabákról, csecsemőkről szól.
Igen.
Miért emellett döntöttetek, vagy ez hogy alakult, hogy ez lesz a döntés?
Hát ugye a dolog úgy kezdődött, hogy feleségemmel mi viszonylag későn kerültünk össze, 30-as éveink végén, és de így kezdetektől így biztos voltunk benne, vagy hát itt szerettük volna, hogy legyen gyerekünk. Azzal együtt is, hogy azt gondoltuk, hogy lesz gyerekünk, szeretnénk gyereket, de hogyha nem lesz, akkor nem lesz. Tehát nem voltunk nagyon-nagyon rágörcsölve, de azért nyilván szerettünk volna, és szerettünk volna két gyereket. Viszont hát a feleségemnek ilyen egészségügyi problémája miatt ez már kezdetektől tudtuk, hogy ez nem lesz egy nagyon egyszerű dolog. És tulajdonképpen, amikor erről elkezdtünk beszélni, akkor rögtön beszéltünk arról, hogy az örökbefogadás is lehet egy lehetőség. És hát ugye a másik lehetőség az a Lombik volt, és akkor mi igazából elindultunk mindkét úton. És hát az örökbefogadás győzött, tehát hogy a Lombikok több is nem sikerült, és ugye bizonyos értelemben ez egy ilyen, tehát nyilván persze, amikor az ember, tehát amikor elmentünk a Lombikra, és akkor bevittem oda a feleségemet, és aztán érte kellett menni, és akkor vártuk, hogy akkor mit van. Nyilván van ennek nem egy jó dolog, amikor ezeknek így kudarccal van vége, de hogy bizonyos értelemben volt egyfajta bizonyosságunk akkorra már, hogy nekünk lesz gyerekünk. Vagy így, vagy másként. És mi ezzel így békében voltunk. Tehát, hogy nem még ezeket a veszteségeket sem éltük meg akkora tragédiának, mint amekkorának egyébként nyilván meg lehetett volna élni, mert volt egy ilyen csúnya szóval mondva egyfajta biztosításunk. És hát aztán meg úgy történt, ahogy ezek a nyílt örökbefogadások történnek. Hát ugye mi a Gólyahír Egyesületnél voltunk.
És akkor eleve az volt ennek a célja, hogy csecsemőt szerettetek volna örökbefogadni.
Igen, mi csecsemőt szerettünk volna, illetve ugye ilyenkor ki kell tölteni egy ilyen papírt, hogy mettől, tehát hogy nem feltétlenül csak csecsemőt, tehát azt hiszem talán ilyen fél éves korig jelöltük meg. Hogy hát mondom, utána úgy történt, ahogy ezek történni szoktak, hogy egyszer csak jön egy telefon, hogy lenne egy, hogy mondjam, örökbefogadó zsargonban úgy mondjuk, hogy életet adó, tehát lenne egy szülőanya, aki lemondani készül a kisgyermekéről, és hogy mi vállalnánk-e, és akkor mondtuk az egyesületnek a vezetője hívott minket, Móruc Lajosné Gabi néni sajnos már nincs köztünk, hogy akkor kérünk egy pár percet, és visszahívjuk, és akkor szerintem egy ilyen egy perc múlva hívtuk vissza, hogy akkor persze csináljuk. Hát és akkor ugye volt egy találkozó a szülőanyával.
Mennyi időt vártatok? Tehát a folyamat az mennyi idő volt így papír kitöltésétől eddig a telefonig?
Nagyjából egy év, nem volt nagyon hosszú, és hát ugye nyilván ez olyan, hogy ugye ez egy folyamat. Először is ugye van az, hogy az ember beadja a papírokat, akkor van a pszichológiai vizsgálat, van egy tanfolyam. A tanfolyam egyébként, arról szeretek beszélni a tanfolyamról, mert szerintem a tanfolyam az nagyon-nagyon fontos, és volt egy, most nem olyan rég, egy ilyen törvényi változással eltörölték, hogy ez a tanfolyam kötelező legyen. Én ezzel mélyen nem értek egyet.
Szóval azt hiszem, még nem volt olyan itt a podcast felvételek során,
ez így van.
Aki egyrészt értette volna, hogy ennek mi volt az értelme, másrészt azt gondolta volna, hogy ez egy jó
ötlet. Ez egy helyes dolog eltörölni.
Szerintem ez egy szörnyen rossz döntés, és mindenkinek, aki esetleg ezt a beszélgetést hallgatja és fontolgatja, hogy örökbefogadjon. Nagyon erősen ajánlom, hogy mindenképpen menjen el a tanfolyamra.
És én is ajánlom.
Tehát, hogy az ember onnan másként jön ki, mint ahogy oda bement, és egész olyan témákról van beszélgetés, amik korábban, amikor az ember azt hiszi, hogy ő már készül erre az egészre gondolatban, akkor rájössz utólag, hogy nem, egy csomó minden nem jutott eszedbe, és egy csomó kérdést fel kell tenned magadnak, amit nem tettél fel.
Mondasz egy példát ilyen kérdésre?
Nekem ami a legérdekesebb volt, az, és ugye ma már ezt teljesen természetesnek érzem, de akkor nagyon meglepett. Ez az, hogy hogyan állunk a vér szerinti szülőhöz. Hogy ugye az ember, hogy mondjam, ilyen, nem tudom, ilyen amatőr vagy buta fejjel azt gondolja, hogy van, vagy valami fajta versenyben le kell győzni a vér szerinti szülőt, hogy én jobb vagyok nála, és ő rosszabb, és ő ott hagyott téged, vagy lemondott rólad, és stb. És hogy ez nagyon nem így van, mert hogy ugye a mi gyerekeinknek az identitása, akármennyire is mi neveljük őket fel, azért az identitásuknak része az, hogy honnan jöttek. És azzal, hogy ha nem szeretettel, tisztelettel és hálával beszélsz az életet adóról, vagy tehát a vér szerinti szülőről, különösképpen az anyáról, azzal a gyerekedet sérted meg, mert az az ő identitásának egy része. Ez az egyik dolog. A másik, hogy arra jössz rá, hogy ha ezek az emberek nincsenek, akkor neked nincs gyereked. Tehát, hogy ő a jó szereplő ebben a történetben, nagyon jó szereplő, és hogy valójában könnyen gondolhat látják azt sokan, vagy hát szerintem sokan ezt gondolják, hogy ez micsoda felelőtlenség, hogy szűsz egy gyereket és lemondasz róla. De hogy közben nem, pont az ellenkezője. Mekkora felelősségérzet az, hogy gondoskodsz a gyerekedről azáltal, hogy szembe tudsz azzal nézni, hogy az a gyerek, aki a testedben fejlődött, azt nem te fogod felnevelni, és így gondoskodsz róla, mert jobb helye lesz, mert szeretni fogják, mert esélye van egy jó felnőtt életre. Ez elképesztő erő és bölcsesség.
Igen, ezzel maximálisan egyetértek, egyébként ilyen tudatos és felelősségteljes vér szerinti anyákkal, főleg a nyílt örökbefogadás során lehet találkozni. A titkosnál már egy kicsit más a helyzet. Ott jellemzően akkor kerülnek a gyerekek örökbefogadható státuszba, hogyha a vér szerinti anya fél évig nem keresi a gyerekeket. Tehát ott egy kicsit másról van szó, igen. Más élethelyzetből is jönnek jellemzően azok az anyák, de igen, valóban a nyíltnál egy rendkívül felelősségteljes döntés, azt gondolom én is.
Olvastam veletek egy páros interjút, amit a feleségeddel igen. Együtt adtatok ott, azt hiszem volt egy olyan mondat, már nem emlékszem, melyikötök mondta, hogy egy másik ember tragédiája, igen. Személyes tragédiája igen. Kell ahhoz, hogy a te boldogságod igen. Voltak éppen megszülessen is, és ez elképesztő nagy felelősség így gondolkodni szerintem arról az emberről, aki életet adott a te gyerekednek. És akkor ezt a tanfolyamon szembesültél vele ezek szerint.
Igen, azt hiszem, hogy hát meg ugye onnantól, hogy tehát ugye először ezek ilyen, tudod, ezek ilyen történetek, és aztán benne vagy, és veled történik. Tehát valaki azt mondja, hogy lesz egy nő, akinek majd a gyerekét te fogod felnevelni, tehát akit ő szül, azt őt te fogod felnevelni, és akkor egyszer csak ez a nő, az ott van veled egy térbe, és beszélgettek.
Milyen volt az első találkozásod?
Hát egy nagyon fiatal, ilyen 20-as évei elején járó lány volt, és így is már a többedik terhessége volt. Most már deciki, nem tudom pontosan, vagy negyedik volt a Sári, vagy harmadik, talán harmadik, de negyedik, igen, Rozi meg az ötödik, igen, többedik terhesség volt. És hát tényleg egy ilyen mély szegénységben élő, iskolázatlan lány volt, és hát nyilván az ember él egy ilyen nagyon, tehát ilyen részvétet éreztél iránta, de hogy nem volt semmilyen rossz érzésünk, tudod, amikor így nem tudtunk nagyon sokat beszélgetni, mert ő nem volt egy ilyen beszélgetős, de hogy ilyen, tehát semmilyen rossz érzés nem volt bennünk.
A terhesség melyik szakaszába csöppentetek ti bele?
Hát ez van, amikor viszont eléggé a vége felé, mert ez januárban történt, és Sári február 22-én született, tehát szerintem ilyen egy-másfél hónap között a szülés előtt.
Kísértétek a terhességet, vagy csak a szülés nem, környékén?
Nem. Nem, hát igazából igen, tehát ugye azáltal, hogy ennyire a vége felé kapcsolódtunk be, nem tudom, valahogy nem emlékszem már pontosan, de talán ez nem merült fel, vagy lehet, hogy ezt nem láttuk, hogy lenne ilyen lehetőség. Mert hát ugye nyilván, ugye ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy az ember ilyenkor egyszerre készül erre, és próbál nem készülni. Mert ugye az akkor biztos, amikor már megszületett, amikor már ott van, és ugye még akkor sem biztos 6 hétig. Mi például azt csináltuk, hogy amíg nem jött a telefon, hogy a Sári megszületett, addig mi egy cumis üveget se vettünk. Tehát nem akartuk azt, hogy ott van egy nem tudom, egy felszerelt szoba és minden, és akkor meggondolja magát, hogy valami történik. És hát mi 3 nap alatt elköltöttük a világ összes pénzét, és emlékszem, hogy Sári szerdán született, és szombaton hozhattuk haza, és péntek este az anyósom és a feleségem még szobát festettek.
Igen. Visszatérve a vér szerinti anyára, az azért nagyon nagy könnyebbség nektek, hogy ismeritek őt, és tudtok majd róla beszélni, amikor majd felmerülnek ezek a kérdések. Ugye a titkosnál erről nem tudunk beszélni, hiszen nem ismerjük őt. Valójában hivatalosan semmit nem tudunk róla.
Ezt hogy érted, hogy hivatalosan, mert azért valamit nem hivatalosan?
Hát igen, tehát hogy... Ezt lehet,
sejteni,
hogy... Igen. Tehát vannak dolgok, ilyen kis információmorzsák, amiket tudunk róluk, vagy róla, az egyik gyermekünknél a szülőapáról is, vagy a vérszerinti apáról is lehet valamit tudni, de ezek nem hivatalos információk. Tehát, hogy vagy igaz, vagy nem igaz, vagy úgy történt, vagy nem úgy történt, hát majd, amikor itt lesz az ideje, akkor megtudhatjuk talán. de még az sem biztos. Másik nagy különbség a nyílt és a titkos között, hogy van ez az izgalmas 6 hét, vagy hát szerintem inkább ilyen lélekgyilkos, vagy én nem is tudom, tehát szerintem az ilyen nagyon-nagyon durva 6 hét lehet. A titkosnál nem volt ilyen, tehát megtörténik a kihelyezés, van egy 30 napos kihelyezési időszak, amikor tulajdonképpen még az örökbefogadó pár meggondolhatja magát,
de azért te oldaladon van a
ott lehetőség, van a másik lehetőség, de hát azért ott meggondolni magunkat, szóval, hogy az már nem annyira elegáns. Igen.
Milyen volt ez a 6 hét egyébként? Ezt hogy éltétek meg?
Nagyon különbözően éltük meg. Én, tehát a feleségem érzékenyebb, én racionálisabb vagyok. Én biztos voltam benne, hogy semmi nem lesz. Tehát, hogy egyszerűen annyira, hogy látszott, hogy nincs B opció. Tehát, hogy nem tudná hazavinni, nem tudná felnevelni, hogyha ha hazavinni, akkor a gyámügy nem engedné hazavinni. Szóval, hogy nem volt olyan, tehát egy lehetőség volt tényleg. A feleségem, ahogy ugye folyamatosan egyre jobban kötődött hozzá, úgy egyre jobban kezdett szorongani, hogy mi lesz, és úristen, nehogy elvigyék. De hát nem vitték el. Nekem volt igaza.
Megünnepeltétek a 6 hét leteltét? Hogy telt ez az utolsó?
Nem is tudom, hát így nem ünnepeltük meg. Hát ugye ez, amikor ott vagy egy másfél hónapos gyerekkel, akkor nem ünnepelsz.
Minden perc ez
túlélés üzemmódban vagy még. Hát igazából akkor, de mi addig nagyon kevés emberrel beszéltünk róla. Tehát, hogy igazából, akkor mondjuk kiírtuk a Facebookra, hogy van egy gyerekünk.
Tehát akkor mertétek ugye kimondani, hogy...
Igen.
Egyébként visszatérve erre a szorongásra, hogy mondtad, hogy a feleséged azért izgult a 6 hét alatt, olyan érdekes, hogy nálunk ugye a 30 nap kihelyezési nap alatt, ott tulajdonképpen csak mi gondolhattuk volna meg magunkat. Ennek ellenére volt bennem izgulás, hogy mi van, hogyha jön az ügyintézőnk, és azt látja, hogy én nem tudok valamit csinálni, béna vagyok, ügyetlen vagyok, nem tudom, nem úgy kezelem a gyereket, nem tudom. És mi van, hogyha azt mondja, hogy hát meggondoltuk magunkat, és inkább elvisszük innen. Hát én konkrétan paráztam ettől.
Hát igen, de ez az az érzés, amikor van valamid, vagy valakid, aki nagyon értékes, aki sokat jelent neked, és félsz, hogy elveszíted akkor is, hogyha ez a félelem nem racionális.
Igen. Kötődés kialakításában szerinted máshogy működtetek ti, mint egy átlagos szülőpár?
Itt is külön választanám a feleségem és a saját esetemet, mert szerintem a férfinak egy örökbefogadás esetén sokkal kisebb a különbség, mint a vér szerinti apáknál. Tehát, hogy igazából én ugyanúgy nem lett volna a hasamban 9 hónapig, akkor sem, ha vér szerinti. Tehát, hogy szerintem nekem a ugyanolyan, tehát, hogy nyilván az anyánál van az, hogy az a gyerek, aki 9 hónapig a testemben fejlődik, azzal van egy ilyen, nem tudom, egyfajta ilyen genetikus alapú kötődés.
Az se feltétlenül jön rögtön.
Hát és így van, az se feltétlenül jön rögtön.
Igen, és viszont kialakulhat örökbefogadott gyermeknél szerintem nagyjából azonnal, mint ahogy például igen. Nálunk ez kb. Azonnal.
Igen,
ez
ugye nekünk az első pillanatban az volt, hogy hát ugye valójában a nagy különbség az a felkészülési időnek a hiánya. Hogy ugye nem az van, hogy itt tudom én 9 hónapon át szépen nő a hasa, és akkor ott lassan egy ilyen lenyugvás, lecsendesedés, most már nem dolgozom, most már azért nem szervezünk olyan programot, stb. Ugye van egy ilyen folyamat. Hát nekünk ez nem volt. Tehát mi a gyerekünk születés előtti este még, nem tudom, színházban voltunk, moziban voltunk, barátokkal vacsoráztunk, akár. Tehát, hogy éltük az életünket, és egyszer csak egyik nap még ilyen életet éltél, és a másik naptól egy teljesen más életet élsz. Tehát ez a nagy különbség. A kötődés pedig úgy történik, szerintem az elején ez a sok van, hogy egyszer csak ott van egy ismeretlen.
Amikor megszülsz egy gyereket, és hazaviszed a kórházba ezt a sokot, hidd el, hogy én ugyanígy éreztem, hogy ez itt most akkor mi. És hogy ez most akkor mindig így lesz.
Igen.
Hogy mostantól nem alszunk.
Igen, hát ez. Szó szerint ezt éreztük, hogy most itt van, és akkor most így mi lesz, és akkor ugye így rátör az első dolog, ami rátör, az a felelősségérzet. Tehát, hogy ez csak így aztán, Jézusom, ő bármit csak úgy tud csinálni, hogy a mi segítségünk kell.
Nekem az volt eszem a gondolatom, hogy életben kell tartanom.
Igen, hát ez életben
kell meg tartanom. Ne öljem, vagy véletlenül,
igen.
Vagy valami.
Igen. Tehát először ez egy feladat, egy kötelesség, ami ott van, meg kell csinálni. És az érzelmi kötődés az napról napra alakul ki, de rövid idő alatt. Tehát így, tehát, hogy, és egyszer csak egy idő után azt érzed, hogy így, itt semmi más nem számít az életben, amiben ez nyilván szintén túlzás, de hogy akkor azt, hogy így hát...
Jó, hát így elmondásra egyébként igen. Akkor semmi különbség nincsen egy
igen.
Nem általatok létrehozott baba és egy...
Na, akkor én mesélek különbségről.
Jó, de hát mondjuk neked még nem csecsemő jött.
Nekünk nem csecsemő jött, igen, egy 22 hónapos gyerek jött először. Hát megláttam és megszerettem. Tehát, hogy neki már olyan gyerekformája volt, ráadásul neki nehéz története volt, szóval, hogy olyan kis anyátlan volt, az az elesett gyerek, tudod, a szomorú szemű, bánatos, nem tudom, akit egyszerűen átölelsz, és onnantól kezdve csak puszilgatott. Tehát ez egy ilyen gyerek volt. Hát és én, nem tudom, rengeteg felesleges szabadgyököm volt, és hát puszilgattam, fél éven keresztül puszilgattam, semmi más nem csináltam. Nálunk vele nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kialakult mindenféle ilyen nagyon erős kötődés. A másodiknál 19 hónapos kislány jött, iszonyú cuki, tehát nála is a meglátni és megszeretni kategória volt. Ugyanakkor ott már volt egy féltékeny báty, aki bizony nagyon-nagyon nem szerette volna ezt a kicsit, és hát ott azért megindult a testvérharc, és ez viszont nagyon-nagyon befolyásolta.
Mennyi idő van kettőjük?
Három év. Egyébként 2,5 évet voltunk együtt, mielőtt megérkezett a kicsi, és hát ott volt minden, ütötték, vágták egymást, tehát borzalmas volt az első, nem is tudom, 2 hónap, szoktam mondani, hogy én vagy ordítottam, vagy sírtam, tehát hogy nem volt átmenet. És ott emiatt az ilyen nagyon feszült érzés miatt ott viszont nagyon lassan alakult ki. Vagy hát nagyon lassan, tehát hogy én így sürgettem volna, különösen az elsőhöz képest.
De. Nálunk csak egy év és 3 hét a korkülönbség kettőjük között, és ezért ebben az időszakban nem volt ilyen, de természetesen később már igen, és ma is tart, tehát hogy akkor valahogy ja, azáltal, hogy Sári annyira pici volt, még mikor Rozi született, rövid idő után neki már nem volt nagyon emléke arról, hogy Rozi még nem volt. Tehát, hogy úgy valahogy olyan volt, mintha mindig is lett volna.
A két kislányodnak a szülő anyukája ugyanaz az
igen,
ember, ugye?
Igen.
Rögtön tudtátok, gondolom, hogy szeretnétek testvért. Ezt az örökbefogadást melyik pontján jeleztétek, és hogy működött ez az egész? Tehát, hogy ők kerestek titeket, hogy született testvér, vagy nektek kellett utána menni?
Úgy volt, hogy amikor Sári született, és akkor ezt a papírmunkát el kellett intézni, gyámhivatal, aláírás, lemondás, stb., akkor mi vittük haza a szülőanyát az ügyintézés és a kórház és minden után. Tehát Sári még akkor benn volt 1-2 napig a kórházban, de ő már hazamehetett. És akkor így, mikor elköszöntünk tőle, akkor így a feleségem mondta neki, hogy ha úgy alakul az életed, hogy lesz még kisbaba, és nem tudod felnevelni, akkor gondolj ránk. És akkor ez így valószínűleg így megmaradt benne, mert egy idő után megint ugye a Gólya Hírtől jelentkeztek, hogy olyan információjuk van, hogy újra terhes, és valószínűleg nem fogja tudni szinten megtartani, és hogy vállalnánk-e. És akkor mondtuk, hogy persze. És hát ez meg ilyen nagyon, ez egy különösen gyorsan történt. Elkezdtük, de ugye akkor ez még ilyen nagyon bizonytalan volt. Tehát ez még nekik is ilyen félhivatalos információ volt, mi se mertük még ugye ezzel nagyon tervezni. Annyit csináltunk, hogy újra beadtuk tehát ugye ilyenkor újra kell kezdeni ezt az eljárást, nem teljesen, tehát nem kell, nincs újabb
tanfolyam
meg ilyesmi, de például pszichológussal van újabb beszélgetés. Tehát, hogy beadtuk az engedélyét, a kérelmet a második gyerekre.
És akkor itt már lehet jelezni, hogy a testvérét? Tehát
hát nem, ugye ilyenkor, testvérét. Hát ugye ilyenkor, hát ezt az egyesületnél jelzed igazából. Ilyenkor ugye a tegyesznél kell újra alkalmasnak lenni, vagy a az örökbefogadásra. És akkor hát mindegy, így vártuk, hogy majd így valami lesz, és akkor hát arra mondom, hogy innen felgyorsultak az események, hogy elmentünk nyaralni hármasban, ugye Sárival, és akkor a feleségemnek megcsörrent a telefonja, és a Gólyai Egyesülettől hívták, hogy hát ez most már akkor így hivatalos, hogy akkor így lenne egy gyerek, aki egy hónap múlva fog megszületni, kisfiú lesz, és hogy ugyanannak a szülőanyának és nekünk szeretné átadni, és akkor így ennyit tudtunk, és hát akkor így akkor szóltunk a családnak, hogy így számítsanak rá, hogy majd lesz még egy gyerekünk, és egy hónap múlva lesz, és kisfiú lesz, és akkor elkezdtünk neveket gondolkodni, meg is találtuk a megfelelő fiú nevet, és akkor másnap jött egy újabb telefon, hogy hát van két változás, az egyik, hogy nem fiú, hanem kislány, a másik, hogy ma megszületett.
Upszi!
Pont másnap jöttünk is haza a nyaralásról, és hát akkor Sárit gyorsan leraktuk anyukámnál, és rohantunk be a kórházba, és akkor ott volt Rozi, és akkor onnantól ő is része lett a családunknak.
De akkor ő egy picit korábban érkezett?
Igen, hát ugye ezek, ezt szoktam mondani, hogy ezek az örökbefogadások, ezek mind valójában a másik oldalról, ezek nagyon szörnyű történetek. Mindenhol van egy, lényegében szinte mindenki gondozatlan terhességből születik. Nem megfelelő életkörülmények közül jönnek. Sokan, tehát például Sárinál az volt, hogy az elején nagyon-nagyon sokat evett. És ugye ez valószínűleg azzal függött össze, hogy a szülőanyja nem jutott elég
tápanyaghoz.
Igen. Szóval, hogy egy csomó. Akkor ugye amikor kitölted a tegyesznél ezt a kérdőívet, hogy mit válasz és mit nem. Ugye előtte mindig mondják, hogy ne írj be olyat, hogy ne dohányozzon, meg ilyenek, meg sose lesz gyereked. Tudod, hogy az ember ugye elképzeli, hogy milyen az örökbefogadás, akkor így azt gondolod, hogy adjunktusúr megesett egyetemista lánya. Tehát, hogy azt képzeled el, de nem. Ezek, tehát, hogy itt mindenki egy szörnyű élethelyzetből jön. És nyilván ennek lehetnek következményei a gyerekre nézve, szerencsére nagyon sokszor nincsenek, vagy nagyon sokszor olyanok, amiket az idők során, nem tudom én, magad mögött tudsz hagyni, de hogy ez nem valami ilyen, hogy mondjam, ilyen mesebeli történet.
Igen, ez nem egy rózsaszín lányállam. Igen, én is ezt szoktam mondani, hogy a mi boldogságunk az másnak a tragédiájával kezdődik. És ez nem csak önmagában az örökbe adása egy tragédia, hanem ami azt megelőzi. Igen. Tehát az egy élethelyzet, az egy olyan szomorú történet, amiben mi valójában bele se tudunk gondolni, hogy ez, hogy mit élhet át egy örökbeadó anya.
Igen, én nem gondolom, hogy bármelyik nő örömében mondaná le a gyerekéről, vagy unalmában, vagy nem tudom, csak éppen nincsen jobb dolga, aztán szülök egy gyereket, és odaadom másnak. Tehát ugye szerintem nagyon sok tévképzet van ezzel kapcsolatban, és nagyon sok olyan korán meghozott ítélkezés másokkal szemben, hogy nem gondolnak bele, hogy mi volt az a helyzet. Mert egy nő, én azt gondolom, hogyha minden tényleg a legutolsó gondolatai között szerepel az, hogy majd én egyszer, hogyha nem tudom, én nagy leszek, akkor szülök, és majd mást fogja fölnevelni az én gyerekemet, mert nem így működik.
Persze.
De akkor, tehát egy picit korábban született, de nem volt semmi.
Ugyanakkor a súlya volt, mint Sárinak. Tehát lehet, hogy Sári is korábban született, ezt se tudjuk.
Mennyire tartjátok a kapcsolatot a
súlyanyag? Semennyire nem tartjuk. Nem, ez szerintem nem is, én nem is gondolom azt normálisnak, vagy egészségesnek. Szerintem ez csak megzavarja a gyereket, és tehát, hogy mondjam, mi vagyunk a szülei.
És ti a vér szerintivel, tehát ti felnőttként, ő úgysem tartjátok a kapcsolatot?
Nem, nem.
És hogyha jön egy telefon, hogy van még egy baba, hogy elindul?
Volt már, ez megtörtént, nem hivatalosan, hanem inkább ilyen tapogatózásként, hogy ott úgy volt, hogy lett még egy gyerek, és akkor valamit talán javultak a körülményeik, és az volt a tervük, hogy megtartják. De aztán visszasüllyedtek a nehéz helyzetükbe, és akkor később adták örökbe. De mi már tulajdonképpen így jeleztük előtte, hogy mi nem szeretnénk. Ugye ez is egy szörnyű, nehéz helyzet, hogy nemet kell mondanod egy kisgyerekre, aki a gyerekednek a vér szerinti testvére. Tehát, hogy nyilván ez valójában borzasztó. Igazából ezért is csak ilyen nem hivatalosan tudtuk meg, és tulajdonképpen nem voltunk ilyen teljesen abban a ilyen kemény helyzetben, hogy egy ilyen kategórikus nemet kelljen mondani, de hogy és sokan azt hiszik, hogy az örökbefogadás az egy nemes, jótékony cselekedet. De az örökbefogadás, annak nyilván van egy, tehát nagyon-nagyon jó dolog, hogy egy gyerek, vagy több gyerek jobb körülmények között élheti az életét, több szeretetet kap, boldog lehet, tehát hogy van ennek nyilván ilyen értelemben egy jótékony oldala, de mi nem azért fogadtunk örökbe, hogy mert mi valamilyen, nem tudom én, földre szállt angyalok vagyunk, hanem azért, mert mi így lettünk egy család. És egyszerűen az embernek meg kell, valahogy meg kell őriznie azt, hogy az én történetemben élek, vagy a más történetében vagyok egy mellékszereplő.
Ez meg jó, ha az ember tudja, hogy hol van az, amit elbír, amit vállalni tud, igen. Mert nyilván nem lenne jó az sem senkinek, igen. Hogyha erőn felül valaki igen. Csak azért, mert hogy ezzel valakinek jót akar
tenni. Hát igen, meg ugye az is benne van nyilván, hogy én amikor Sári született, akkor majdnem 40 éves voltam, feleségem már majdnem 41 éves volt, tehát hogy mi úgy gondoltuk, hogy így tehát mi szeretnénk felnevelni a gyerekeket, és ott lenni velük, amíg lehet, és egy idő után azt gondoljuk, hogy felelőtlenség lett volna megint elkezdeni előről. Mi két gyerekkel terveztünk, és mi így szeretnénk
élni. Hát azt gondolom, hogy ez egy ugyanolyan felelősségteljes döntés, a nemetmondás, meg egy tök jó önismereti munka az, hogyha valaki tud nemet mondani, mint az a felelősségteljes döntés, hogy valaki örökbe adja a gyerekét a helyet, hogy mondjuk a nyomorba beviszi.
A gyerekek mit tudnak mindenről, vagy mennyire téma ez?
Ugye ez is szintén egy ilyen tanfolyamon tanult dolog, hogy a gyerekeknek azon a szinten kell mindig erről beszélni, amilyen szinten ők vannak. És nem ezek a nagy beszélgetések kellenek.
Hanem
mindig a szituációban, és legtöbbször kérdésekre válaszolva azt tudják, hogy ők nem a feleségem hasából születtek, hanem egy másik néninek a hasából, mert a feleségemnek, nem tudom, fájt a hasa, vagy szóval nem tudtak volna az ő hasából születni. Van, hogy jobban foglalkoztatja őket, van, hogy egyáltalán nem. Tehát volt olyan, hogy az unokahúgom volt nálunk, aki Sárival nagyjából egyidős, és akkor egyszer csak bejött, és Sári megkérdezte tőle, hogy te anyukád hasából, vagy néni hasából születtél. És akkor úgy láttuk, hogy akkor ez most így foglalkoztatja őket. Volt olyan, hogy a nagyobbik lányom jár ilyen gyerekpszichodrámára, és ott abból kijött, hogy őt azért ez jobban foglalkoztatja, mint amennyire mi gondoljuk. De nyilván nagyon nehéz megtudni, hogy mi van egy kisgyereknek a fejében, de én abban bízom, hogy azért nem okoz nekik ez jelenleg túl sok szorongást, és abban is biztos vagyok. Igen, ezzel együtt biztos vagyok, hogy lesz azért ezzel dolog még. Tehát, hogy ez különösen ugye a kamaszkorban, amikor az ember amúgy is az identitását keresi, akkor biztos, hogy lesznek még válságok, amiken majd túl kell lenni. Hát nem várom, de bízom benne, hogy túl leszünk majd valahogy. Semmi olyantól nem tartok, ami esetleg nekem lenne rossz, mert az majd túl leszünk rajta. Az a fontos, hogy neki ne legyen rossz. Tehát, hogy ő ne érezze magát kevesebbnek, vagy ő ne érezze azt, hogy valami fajta szeretet megvonás érte őt azáltal, hogy róla lemondtak. Tehát olyan félelmem nincs, hogy egyszer csak azt mondja, hogy itt hagylak benneteket, és a vél szerinti szüleimmel fogom továbbiakban élni az életemet.
Ez csak, hogy nem is vagytok az igazi szüleim.
Biztos fog majd mondani ilyet. Nem az a része zavar, bennem ez mit okoz, hanem hogyha ő tényleg ezt érzi, az attól féle.
Ezzel én is abszolút így vagyok egyébként. Én nekem a legkomolyabb félelmem az, hogy a vér szerinti anyukájuk nem lesz rájuk kíváncsi, vagy anyukáik, mert hogy nálunk több anyuka van. Nem lesz rájuk kíváncsi, és hát ez azért eléggé komoly törést tud bennük majd okozni. Én ettől félek legjobban.
Hát igen, mondjuk valószínűleg olyan szempontból más a mi helyzetünk, ugye, hogy születésük óta vannak velünk, és nincs más emlékük,
nem ismernek más.
Nincs más, nem volt hatással rájuk más. Tehát, hogy talán ebben a szempontból nekünk könnyebb a helyzetünk.
Nagy család, tehát amik a szüleitek, a közeli rokonok, barátok, ők mennyire voltak támogatók?
Teljesen, de hogy így 100%-ig. És egyébként ez nagyon, nagyon örülök, hogy erről beszélünk, mert közben így beszélgetés közben eszembe jutott, hogy erről jó lenne erről beszélni. Mert én tulajdonképpen én azért szoktam beszélni erről így nyilvánosan is, és azért alapból nem vagyok egy ilyen, hogy kiteregetjük az életünket, vagy ezzel haknizni, hanem volt szintén a tanfolyamon egy olyan élményünk, hogy így ugye ez olyan, hogy ilyen több pár van ott, és mindenki elmondja a saját történetét, és hogy hogyan állnak hozzá, és ilyesmi. És ott olyan szörnyűségeket lehetett hallani, hogy vannak, ahol van olyan, ahol nem. Tehát, hogy ők úgy jöttek el a tanfolyamra, és úgy akarnak örökbefogadni, hogy lényegében ez együtt jár azzal, hogy a saját szüleik ellenük fordulnak. Szóval, hogy borzasztó dolgok, meg tévhitek, meg hülyeségek vannak az embereknek a fejében. És volt olyan, aki, tehát, hogy egyszerűen nem fogadta el, hogy mondjuk a lánya vagy a menye meddő, és akkor ilyeneket mondtak, hogy mikor mondták, hogy ők örökbe fognak fogadni gyereket, és nekik úgy lesz családjuk, akkor azt mondták, hogy fordítsd inkább az ágyadat éjszak felé, és nem tudom miért. Tehát, hogy ilyen, szóval, hogy egyszerűen annyira fontos az, hogy a család, a környezet az veletek legyen egy ilyen esetben, és én nagyon-nagyon hálás vagyok mind a saját családomnak, mind a feleségem családjának, hogy egy másodpercnyi bizonytalanság, vagy kétely, vagy kérdés, semmi nem volt. Tehát teljesen minden természetes, és nem csak bennünk nem nincs ott a nap 24 órájában, hogy ők más módon kerültek a családba, mint a többi gyerek, hanem senkiben. Szóval, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogyha esetleg valaki olyan hallgatja ezt a podcastot, akinek a családjában lehet örökbefogadás, vagy terveznek örökbefogadást, és ő ezt kételyekkel nézi, akkor tényleg akkor gondolkodjon el azon, hogy mitől foszthatja meg, vagy miben okozhat traumát egy olyan párnak, aki valószínűleg amúgy is azért sok nehézséggel találkozott. Igen.
Igen. Még hogyha elfogadják azt a gyermeket a családjuk részének, akkor ez mennyire sokat tud adni nekik is, mint nagyszülők.
Rényi Ádám, író, újságíró, kommunikációs szakember volt a vendég. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt
én
voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Elmondtál nagyon sok mindent, egyrészt a nyílt örökbefogadásra, és köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetedet.
Én is köszönöm, és további jó folytatását ennek a podcastnak.
Köszönjük szépen.
Ennyi volt már az Igazi Szülők Podcast. Kövessétek az összes létező podcast oldalon ezt a podcastot, most már Spotify-on, Apple-on megtalálhatók vagyunk, ugyancsak megtalálható az Igazi Szülők a YouTube-on is. Találkozunk egy hét múlva körülbelül Pácai Patricia mentálhigiénés segítővel, a bombanyu.hu weboldal szerzőjével, örökbefogadó anyukával. Köszönjük szépen a figyelmet, én Bálint Judit vagyok, viszont hallásra.
Sziasztok!